Most is a Lukács evangéliumból hoztam egy igét, ami segít abban, hogy megértsük azt a helyzetet, ami kialakult ott az özönvíz előtt. Mégpedig ez az, amit Jézus Krisztus mond, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. És tudom, hogy tegnap este már a testvérek számára némi meglepetést okozott, amit mondtam. Tudnélik, hogy Krisztus saját maga mondta ezt az özönvíz előtt, hogy be kell menni a szoros kapun, hogy meg kell térni. Mert a Krisztus prédikációjának ez volt a lényege, akármikor mondta, bármelyik évezredben mondta is ezt a prédikációt az emberiségnek, azt mondta, hogy meg kell térni. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Egy professzorom ezt úgy tanított, hogy a görög szöveg szerint egy olyan szó van ott, ami azt mondja, hogy térjetek meg, mert szorongatóan közel jött hozzátok az Isten országa. És úgy gondolom, amikor Krisztus prédikálta ezeket, akár az özönvíz előtt, akár itt a Lukács evangéliumban, akár most ezt hirdeti Krisztus, akkor ez szorongatóan közel jön hozzánk. Én azt hiszem, hogy egy evangelizáció azért olyan különleges esemény egy gyülekezet életében. És talán a te életedben, meg az én életemben ilyen szorongató esemény volt, eseményé lett, és most ilyen szorongató esemény, mert valóban az Isten szent lelke szorongat bennünket. Így mondja az apostol, hogy a Krisztus szeretete szorongat bennünket, és a szent lelke szorongat bennünket, szorongatóan közel jött hozzánk az Isten országa, és talán egy ilyen evangelizáción olyan közel jött, amilyen közel még nem volt soha hozzánk. Mert Isten idők és időknek az ura, és tud olyan rendkívüli időket adni, amikor még közelebb való válik ez a dolog, mint talán máskor volt. Meg egyáltalán vannak az életünkben olyan időszakok, amikor nem tudunk mit kezdeni az Isten dolgaival, amikor olyan szürkék, amikor nem érdekelnek egyszerűen. És vannak olyan események, amik fel tudják ezeket melegíteni. És egyszer csak itt lángol a Krisztusnak a beszéde, és érzem, hogy valóban szorongatóan közel jött az Isten országa. És én azt hiszem, hogy ott még az események is ezt segítették elő, miközben a Krisztus prédikálása hallatszott az özönvíz előtt, mert már lassan beborult az ég. És gyülekeztek a vihar felhők, és Matuzsálemnek mondjuk magyarul, az emberiség legöregebb embere, Metusélach, és már a halálos ágyán volt. Ez a Metusélach, tehát a nevet helyesen mondjam, Metusélach, amit mi Matuzsálemnek mondunk, mert 965 évig élt, a legöregebb ember volt az emberiség történelmében. Ez a Metusélachnak a neve azt jelenti, hogy a Metu azt jelenti, hogy meghal, a Sélach pedig elküld valamit, az özönvizet. Hogy miután ez meghal, akkor jön el az özönvíz. Tehát ezért is volt annyira szorongató sokak számára az, hogy most már meg kell térni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert Matuzsálem már a halálán volt. És amikor meghalt, akkor nem mondom, hogy másnap beborult az ég, de utána jött az özönvíz. Ez egy profétikus név volt. Énok adta a fiának ezt a nevet. Ezt a nevet kellett adni a fiának, ami azt jelenti, hogy amikor ez meghal, akkor jön az Isten ítélete. Tehát amíg ez él, addig még meg lehet térni. Ha ez meghal, akkor már eljön az Istennek az ítélete. És ez valóban szorongathatott embereket. Miközben hangzott a prédikáció, ami ugyanaz lehetett, amit Jézus később mondott, hogy igyekezzetek bemenni, ha nem is ezek a szavakkal, de igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Én nem tudom, hogy a bárkának milyen szoros volt a kapuja. A bárka méreteit azt tudjuk. Azt ki tudjuk számolni, mert megmondja a Biblia, hogy hány sing volt a hossza, szélte, magassága. És ennek alapján, hogyha 45 centivel számolunk egy singet, akkor kijön a bárkának a mérete. De az ajtajáról nincsen semmiféle leírás, csak az, hogy akkor ajtó kellett legyen, hogy az állatok beférjenek. És hogyha egy nagy állat is be tudott menni, noha elképzelhető, hogy nem kifejlett nagy példányok mentek be. Lehet, hogy egy elefántból csak egy kisebb példány ment be, vagy hogyha ilyen ős hűlőket még átmentett Noé, akkor azok közé is lehet, hogy kisebbek mentek, azok jobban befértek. Azt mondja az egyik szakember, hogy körülbelül 2000 állat fért el a bárkában. Tehát nem tudom, mekkora volt az ajtaja, de hogy egy még egy gyerek is befért. Egy felnőtt is befért. Egy nagy erős férfi is befért ott azon az ajtón. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Az lesz a megmentés útja. Nos, ezek a, tehát amit felolvastam textusnak, vagy alapigének, a Lukács evangéliumból, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom, majd egyszer igyekezni fognak, és nem tudnak bemenni. Ez a prédikációnak ez volt a tartalma, a más szavakkal is. Mert Krisztus mindig ezt prédikálta. Hogy lehet az, hogy ezt mondjuk, vagy a igehirdetésben elhangzott, hogy Krisztus prédikált az özönvíz előtt. Hát a Jézus Krisztus ez karácsonykor született. És az özönvíz azelőtt 2300 évvel lehetett. Hát akkor hogyan lehet ez, hogy a Jézus Krisztus 2300 évvel ezelőtt a születés előtt prédikált? Úgyhogy karácsonykor a Krisztusnak a földi természete született meg. Ő akkor emberé lett. De nem azt jelenti, hogy azelőtt nem lett volna. Hát Krisztus mindig volt. Krisztus a Szent Háromság második személye, Istenből való Isten. Egy titokzatos személy az Istenen belül, akinek a fia olyan, akinek neve olyan titokzatos, akiről az Ószövetség is olyan sokszor beszél, de annyit nem tudtak, mint mi. Hát ószövetségi emberek úgy sejtették a proféciákból, egyre többet megtudva, hogy az Istenségen belül van valami csodálatos, titokzatos személy, aki nagyon közel áll hozzánk. Mondja is a példabeszédek könyve, a 30. fejezet, hogy ki az, aki lejön a földre, ki az ő fiának a neve. Azt mondja, ki az ő fiának a neve, hogy Isten fiának mi a neve. Most készülünk a karácsonyra, tudjuk a választ, hívják nevét. Egy másik proféci elmondja, hogy minek hívják az Isten fiát. Nos, az Istenségen belül egy titokzatos, csodálatos személy van, volt, akkor is, amikor még nem született meg. És tudjuk, hogy az egész történet úgy kezdődött, hogy Isten egy csodálatos tanácskozásban egy csodálatos tervet alkotott, ez volt a kiválasztás. Amikor kiválasztott bennünket a világ teremtése előtt, tudta, hogy mi fogunk élni, és az ő rendelése és kiválasztás alapján születtünk meg. És Isten azt is látta, hogy az emberek bűnben lesznek, a bűn miatt el kell, hogy kározzanak, és akkor a fiú, a Jézus az örökké valóságban elvállalta, hogy akiket neki ad az atya, azokért meg fog halni a kereszten. És akkor az atya neki adta a választottakat, akikért meghalt a Krisztus a kereszten, akik hívők, akik üdvözülnek, az ő népét. És Isten mindent úgy készített, hogy majd a földön eljön ez a megváltó, az asszonynak az utódja is, ezeket az embereket meg fogja váltani a kereszten kihullott vére által. De az atya nem csak az bízta rá, hogy majd egyszer meghaljon a hívők az övéért. Az atya az isteni ökonomiában, tervben azt is rábízta a fiúra, és ezt elvállalta, hogy ezeket gondjászni fogja. Vagyis Krisztus kezdettől fogva azokat, akik üdvözültek, azokat mindig körülvette a szeretetével, azokat tanította, azokat vezette, azokat pásztorolta, az Ószövetségben is. Tehát Krisztus az ő isteni mi voltával, ez a csodálatos személy az Istenségen belül, persze az Atya, Fiú, Szentlélek, ez a mi Istenünk, de ezen belül van egy csodálatos személy, ami megváltunk, az Úr Jézus Krisztus, aki kezdettől fogva mindig az embereknek a megváltója volt. És az emberiség első pillanatától kezdve Jézus Krisztus volt az embereknek a megváltója, és nem más. Mert az Atya őt küldte, őt rendelt, és ő volt az, aki mindig ott volt. Amikor az édenkertben elhangzott azt, hogy eljön az asszonynak az utódja, és a kígyó fejére tapos, ez az a megváltó, aki az embereket mindig vezetni fogja. Remélem, hogy a testvérek szeretik a hitvallásos iratainkat. Tudjuk, hogy mi nekünk reformátusoknak két hitvallásos iratunk van. A második helyvég hitvallás és a Heidelbergi K.T. Hogyha megvan otthon a Heidelbergi K.T., érdemes elővenni, mert olyan szép bizonyságtétel, különösen az 54. kérdés és felelet, ami a következőképpen hangzik. Mit hiszel a keresztény anyaszentegyházról? És figyeljük, hiszem, tehát a hívőkről, a keresztény anyaszentegyházról. Azt mondja, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által magának az örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Ez azt mondja, hogy Isten fia gyűjtötte mindig az ő gyülekezetét, a világ kezdetétől fogva, annak végéig. Tehát nem csak a hegyi beszéd elmondásával gyűjtögette a hívőket, hanem korábban, még itt a Földön nem volt, akkor is ő már gyűjtögette az ő gyülekezetét, és aki hívő volt az Ószövetség, az mind ezzel a titokzatos isteni személlyel, a Szentháromság második személyével, és általa az Atyával és a Szentlélekkel volt élő személyes kapcsolatban. Mert Krisztus valamilyen módon az övéit mindig megismertette magát az övéivel, és szerette az övéit, és kijelentette magát az övéinek. És igéje és szent lelke által gyűjtögette mindig az övéit, azt mondja a hitvallásunk. Ez azt jelenti, hogy az igét kezdettől fogva odaadta nekik, és az igét nagyon fontos volt számukra, amint lassan kialakult a Szentírás, egyik írás a másik után, az egyik proféciát leírták, második proféciát leírták, harmadik proféciát leírták, az Ádám szavait leírták, akkor özönvíz történetét leírták, és lassan összeáll a Biblia, aztán jöttek az ősatyák, az Ábrám, Izsák, Jákob, ő beszédeit mindet leírták, aztán a Mózes, és kialakult a 66 könyv. De Isten mindig ezen könyvek által hívta és gyűjtögette, Krisztus mindig ezek által gyűjtögette az övéit. Tehát azt mondta a hitvallásunk, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig egy gyülekezetet gyűjtött egybe. Így hát ő volt az, aki Noét hívővé tette, hogy úgy mondjam. Ő volt az, akire nézve Noé igaznak bizonyult, mert ő az, aki majd a Noéért meg fog halni a kereszten, és Noé ebben reménykedik, hogy ő az én megváltom. Egy mást mondhatok. Mit mond Jób? Azt mondja Jób, hogy tudom, hogy az én megváltom él. Őnek is a Krisztussal volt lelki kapcsolata. És az ószövetségi hívőknek úgy lehetett a Krisztussal lelki kapcsolata, mint mi nekünk is Krisztussal lelki kapcsolatunk van. Persze mi többet tudunk, az új szövetség, a hegyi beszéd, a csodálatos kijelentés, ez nyilvánvaló, hogy a mi szemeink olyan boldogak, hogy látjuk azt, amit a régiek nem láthattak olyan tisztán és világosan. De mi se látjuk Krisztus, úgy vagyunk vele a kapcsolatban. Ők se látták Krisztust, ugyanúgy voltak vele a kapcsolatban. És Krisztus velük ott volt valamilyen módon. Istensége, lelke és fensége által ott volt velük. Ezért a régi hívő írás magyarázók ezt nagyon határozottan mondják, hogy Krisztus állandóan jelezte az ő jelenlétét az Ószövetségben. Az angyal, ami őket vezette a pusztaságban, az Krisztus volt. Orcájának angyala vezette őket. Azt mondja, hogy meg ne bosszantsd őt, azt az angyalt, aki vezett téged a pusztában, mert megharagszik, komolyan megharagszik, és az én nevem van benne. Ez azt jelenti, hogy amikor a pusztaságban titokzatosan egy angyal vezette őket, az nem más volt, mint maga a Szentháromság második személye, az Úr Jézus, az, hogy az én nevem van benne. Én és az Atya egy vagyok. Tehát Krisztus az Ószövetségben. Legtöbben, még a komoly barátaim is, akik nagyon szeretik a Bibliát, azt mondják, hogy igen, a Krisztusról lehet beszélni, mert az Ószövetség beszél róla a proféciákban. És ez igaz. És nagyon komolyan veszünk a karácsonyi proféciákat például most adventben. De én sokkal többet mondok a régi atyákkal együtt, az én meggyőződésem és tanításom az, hogy Krisztus nem csak a proféciákban volt jelen az Ószövetségben, hanem láthatatlan valóságként. Hát Isten ott volt, hát Isten mindenhol ott van, Isten népével ott van, és hogyha az Atya odaadta az emberek megváltását a fiúnak, és azt is odaadta, hogy te leszel az, aki tanítod őket, aki a prófétai szolgálat által vezeted őket, akkor Krisztus ott volt, és ő vele lelki kapcsolatban lehetett lenni. Dávid király például ilyen lelki kapcsolatban volt a megváltóval, Jézussal. Értjük, még nem született meg a Názáret Jézus, de ő a Krisztussal kapcsolatban volt, az ő istenségével, aki később emberé lett. De az Istennel, a Krisztuson keresztül Dávid király lelki kapcsolatban volt. Honnan tudjuk? A 110. Zsoltárból. Mondta az Úr az én Uramnak. Mondja Dávid a 110. Zsoltárban. Mondta az Úr az én Uramnak. Ülj az én hatalma jobbjára. És Krisztus ezt idézi, azt mondja, miként nevezhette Dávid Krisztust lélekben urának? Ezek szerint Dávid Krisztust lélekben urának nevezte. Tehát lelki kapcsolatban volt a megváltóval. Tehát az ő lelke és a Krisztusnak a lelke kapcsolatban volt egymással. Így Krisztus lelke tanította őt. Ő pedig elfogadta azt, amit Krisztus lelke tanított ő neki. Tehát én úgy gondolom, hogyha az Istenből valami megismerhető bármikor, az csak a Jézus Krisztus által megismerhető. Az ő istensége, fensége és szent lelke által. Mert Isten odaadott tégedet a megváltónak, a Jézusnak, az Atya odaadta az életedet a Jézusnak, hogy téged megváltson, hogy neked örök életet adjon, hogy neked tanítód legyen, és ugyanígy odaadta Noét is a Krisztusnak. Ezért a Noénak a hite, az a Jézus Krisztusban vetett hit volt. És hogy az özönvíz előtt Krisztus lelkileg különösképpen jelen volt, ezt a Péter leveléből tudjuk. Tudom, hogy nagyon sok bibliaolvasott ember, testvér van itt a gyülekezetben, és a Péter levélben azt olvassuk az első levélben, Péter apostol első levelének a 18. fejezetében azt olvassuk, hogy azoknak Krisztus prédikált az özönvíz előtt, akik most a pokolban vannak. Tehát akik most a tömlőzben, vagy a pokolnak különböző rétegei vannak. Akik most a pokolban vannak, de korábban az özönvíz előtt éltek, azoknak Krisztus prédikált. Ha elolvasjuk ezt a részt, akkor ez így érthető. Ezt olvasom a 1 Péter 3-ból. Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Isten ez vezéreljen. Megölettetvén test szerint, de megelevetetett lélek szerint, amelyben korábban a tömlőzben levő lelkeknek is prédikált. Tehát nem azt jelenti, hogy, és akkor innen jön az a nagyon érdekes felfogás, amit az apostoli hitvallás képvisel. És ezért most külön elhoztam ezt, hogy nehogy valaki megbotránkozzon, egyszerűen azt jelenti, hogy az apostoli hitvallásnak egy cikkeit jól kell értenünk. Mert tudjuk, hogy az apostoli hitvallásban az van, hogy száll alá poklokra. És ezért mindenki úgy képzeli el, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, a teste a sírba került, a lelke azonban lement a tömlőcbe, és a pokolban levő lelkeknek prédikált, és különösképpen a özönvíz előtti lelkeknek még egyszer felkínálta az üdvösséget, és akkor akik megtértek, azokat magán vitte a mennybe. Ez a poklokra való alászállásnak a kérdése és magyarázata. Azonban ez azért nem állhat meg, ez nem lehet így értelmezni, mert Jézus azt mondta Latornak, hogy bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a lelke abban a szempillantásban az Atyához ment. A paradicsom ment, az Isten országába ment. Nem lehetett az Isten országába egyszer csak, és ugyanakkor pokolra alászállás is valóság lett volna. Nem, hanem rögtön az Atyánál volt, és vele együtt ott volt a megtérő bűnös, ez a Lator, akit Isten rögtön, Jézus átírt rögtön az országába. Kávin János, ami nagy tanítónk, azt mondta, hogy az, hogy a száll alá poklokra, azt jelenti, hogy a kereszten elszenvedett kínjai a pokol gyötrelmeitől is megszabadítottak engem. Vagyis a pokol kínjait helyettem elszenvedte. Tehát az ő áldozata és az ő engesztelő halála a pokol gyötrelmeit ért is volt. Tehát lélekben elszenvedte azokat a pokoli kínokat, amiket nekem és neked el kellett volna szenvedni. Tehát Kávi János világosan ezt mondta, hogy Krisztus lelke a halál pillanatában ott volt az Atyánál, és az, hogy lélekben előtte, amikor kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagyta engemet, akkor elszenvedte a pokol gyötrelmeit érettünk is. Ez a rész pedig, ha jól, ezek után jól értelmezzük, akkor azt jelenti, hogy megöletett test szerint, de megelevenítetett lélek szerint, amiben prédikált az özönvíz előtt. Tehát az özönvíz előtti embereknek a bárka bezárása előtt maga Krisztus prédikált. Hogy hogyan, azt nem tudjuk. Én úgy képzelem, hogy úgy prédikált, hogy amikor ezek a hívő hitvallók, ezek a Matuzsálem, meg az Énok beszélt, meg korábban az Énok beszélt, meg a Noé beszélt, akkor azért volt olyan erős az ige hirdetés, mert nem csak ők mondták, hanem a Krisztus lelke felerősítette azt. És így prédikálhatott Krisztus. De különösképpen megerősített a krisztusi istenség és szentlélek és fennség által megerősített prédikációk lehettek ezeket. Ezek az emberek valóban hallották azt, hogy most meg kell térni, újat kell kezdeni, be kell menni a bárkába, más megoldás nincs. Ez az egyetlen útja a szabadításnak. És ez viszont hinni kellett abban, ami a mindenkori ige hirdetésnek az alaptétele volt. Eljön az asszony utódja, a Jézus Krisztus, és helyettünk meghal a kereszten, és ezáltal legyőzi az ellenségünket, a sátánt, és bennünket visszavisz az elveszett paradicsomba. Az özönvíz előtt tehát elhangzott az felszólítás, hogy térjetek meg, mert elközelkedett a mennyek országa, vagy akár, ez más szavakkal is, de elhangzott. Ezután eltelt 2300 esztendő körülbelül, és utána Krisztus lejött a földre, hogy még jobban megértsék az emberek ezt az üzenetet, és ugyanezt, hogy meg kell térni, elmondta, amiről a Lukács evangélium beszámol, amit a Lukács evangéliumból olvastam, hogy Jézus azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert majd eljön az az idő, amikor vannak, akik igyekeznek bemenni, és nem mehetnek be. És Jézus ezt prédikálta, és voltak, akik megtértek, és bementek a szoros kapun, és az Úr Jézus tanítványai lettek. És ma a visszajövetele előtt szintén felerősödik ez az egyetlen lehetőségnek a felkínálása. Ma az ő visszajövetele előtt, amikor nagyon hasonlóak az állapotok a Noé napjaihoz. Mert Jézus Krisztus az ő visszajövetele előtti közvetlen időszakot a Noé napjaihoz hasonlította. Ezért szólt az első ige hirdetés erről, hogy hasonlóképpen lesz az ember fia eljövetelekor, mint az özönvíz előtt. Adtak, vettek, ültettek, férhez mentek, házasodtak, és semmit nem vettek észre, amíg eljött a veszedelem. És hallottuk, hogy nem vették észre, hogy Isten nézi őket. És az ő tűz szeme mindent lát. És nem vették észre, hogy Isten haragszik. Rettenetesen haragszik. Mind az velünk született, mind az elkövetett bűnök miatt. És nem vették észre, hogy Isten csodálatos szabadítást készített nekünk a megváltóban. Hogy Isten megkészítette nekünk az üdvösség útját. Hogy elkészítette azt az utat, ami járható út, hogy ne a kározatba menjünk, hanem üdvösségünk legyen, hogy üdvösséget szerezzünk. És nem vették észre azt, hogy itt az idő. Itt az idő, ami a megtérésnek az ideje. Ez tehát a keresztény ige hirdetésnél az az imperatívus, az a felszólítás, amit Krisztus mindig mondott a történelem során, aminek a meghalása által az ő gyülekezetébe csatlakoztak emberek. És így növekedett mindig az ő gyülekezete, és így gyűjtötte Krisztus, az Isten fia, az ő gyülekezetét a világ kezdetétől fogva egészen annak végéig. Hogy az emberek meghallották az igét, a Krisztus lelkének az ereje által, és egy döntést hoztak. Tudom, testvérek, hogy vannak, akiket kicsit felháborít az, hogyha az ige hirdetés erről szól, hogy térjetek meg. Ismerem azt az érvet, ami azt mondja, hogy meg kell térni, persze, minden nap meg kell térni. Talán hallottuk már ezt. Amikor már nagyon élesre fordul a dolog, majd tényleg dönteni kellene, akkor azt mondjuk, persze minden nap meg kell térni. A Luther Márton is azt mondta, hogy minden nap meg kell térni. És ez igaz, de előtte igazából meg kell térni. Miután valaki egyszer igazából megtért, Utána persze naponként is meg kell térni. Ezért mondta Jézus, valaki egyszerűen megfürdött, annak nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmossa. Ez a naponkéti megtérés. De előbb egyszer igazából meg kell térni, mert ennélkül hiába mosogatjuk a lábunkat. Először egyszer be kell menni a bárkába. Azt mondja, a bárkán belül majd még sok mindent elvégez az Úr a mi életünkben. Egyszer igazán meg kell térni. Ezért mondja Jézus, mondta akkor is, bármilyen széles is vagy keskeny volt a bárka ajtaja. Igyekezzetek bemenni. Mert majd egyszer igyekeznek bemenni sokan, és nem tudnak bemenni, mert bezárul az ajtó. Van, aki arra gondol, hogy jó, hát beszélnek a megtérésről. Persze meg kell térni, hát többet nem iszom. Vagy emlékszem, ezt, amikor teológus voltam, és belaktam a kollégiumban, valamelyik társunk, hát még mondani is rossz, valakit ő valamit ellopott. Jött az otthon óra, és a teológia dékánja, a Tóth Kálmán bácsi összehívta a társaságot, és idézte a Efézusi levelet, aki orroz vala, többet ne orozzon. És hát lehet, hogy az illető megértette, és többet nem orozott. De ez nem jelenti megtérést. Ez cselekedeti megtérés. Tehát amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek ország, ez nem a cselekedeti megtérést jelenti, hogy eddig ittam, most már nem vagyok az alkoholnak a rabja. Mert hát vannak, akik az iszákos mentő misszióból hazajönnek, és tényleg többet nem isznak, de ez még nem biztos, hogy a bűneik is igazából meg vannak bocsátva, és új életük van, és üdvösségük van. Tehát ez csak cselekedeti megtérés. A megtérés több, a megtérés az más, majd megértjük. Noha benne van a cselekedeti elem is. Nehogy azt higgyük, hogy a megtéréskor a cselekedeteink nem változnak meg. De az igazi megtérés az nem egy dologból való megtérés csupán, az igazi megtérés a sokkal több. Majd elmondom, hogy mi. Aztán olyan is van, hogy az emberek megtérnek bár, jó, beszéljünk a megtérésről, megtérnek, de nem az élő Istenhez. Mondja a Hóseás könyve, olyanok, mint a csalfa kézív, megtérnek, de nem az élő Istenhez, hanem mondjuk egy emberhez. Van egy nagy hatású szónok, egy jó ige hirdető, aki olyan hatással beszél, hogy az emberek sírnak, és megtérnek. Mert annyira hatás alatt vannak az embernek. Csak úgy járnak, mint az egyszeri történetben, talán Angliában volt az a nagy evangelizáció, nagyon sokan megtértek, és megy haza a lelkész, vagy megy az utcán este, vagy evangelizáció után, és majd átesik egy földön fekvő emberben, aki részegségében nem tud fölállni. Jó ember, hát kicsoda maga? És azt mondja, hát én nem ismer meg, tiszteltes úr, maga az, aki engem megtérített. Mondta a lelkész, hogy hát... Látszik is, hogy én térítettem meg. Mert hogyha az Úr Jézus térítette volna meg, akkor nem lenne itt. Tehát ez se igazi megtérés. Vagy visszaemlékszem arra, hogy még teológus voltam talán, amikor itt volt Billy Graham, és hatalmas nagy előadásokat tartott, és evangelizációkat tartott a Népstadionban. És tényleg nagyon sokan megtértek, és nagy hatása volt, hogy jöttek ki, és kimentek ott, és vallást tettek, és ott állt Billy Graham, és nézte őket, és akkor azt mondta, hogy ezrek és ezrek. Erre még 2000 kiment. Tehát ennek a hatása alatt, amikor valakit elkap egy ilyen tömeghatás, úgy meg lehet térni. Vagy volt egy ismerésem azt, hogy egyáltalán nem nehéz megtérni. Azt mondja, én is megtértem, hogy szólt a zene, ott volt a farmer és vetetők voltak, szólt a gitár, aztán mondta a lelkész, hogy aki meg akar térni, jöjjön ide, oda ment, rátett a kezét, áldjon meg az Úr mind a két kezével. És én is kimentem, és megtértem. Nem volt nehéz megtérni. Hát ez nem is megtérés. Testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni, azt a szót használja, hogy agonizeste, ami az agónia szó. Itt élet-halál kérdés. Itt ki kell szakadni a saját bűneinkből. Itt nemet kell mondani magunkra. Itt valami egész más történik, mint hogy valami fejez. Nem egy balzsamot teszünk a sebre, hanem valami gyökeres változás lesz, mert a bibliai megtérés az valami egészen más. Ez egy centrális. Ez egy teljes fordulat. Hogy eddig az ördög kezébe voltam, és azt csinált velem, amit akart. Most pedig az Isten kezébe kerülök, és legyen meg az ő akarata. Ez óriási különbség. Eddig a sötétség fiai voltatok, és a sötétség lelke vezérelt titeket, és jártatok a világ fejedelme szerint, és cselekedtétek a testnek és az indulatoknak akaratát, most pedig a világosság fiai vagytok, és mint a világosság fiai, úgy járjatok. Eddig reménységetek nem volt, és Isten nélkül éltetek a világban, most pedig Krisztussal együtt éltek, és egy új életet kaptatok, ami egy bővölködő élet. De hogyha a két a bibliai görög szót nézem, az is elmondja, hogy ez sokkal több a megtérés, mint valami minden nap valamit teszek, vagy valami cselekedetet elhagyok, vagy egy ember hatás alá kerülök, vagy egy tömeghatás következtében kimegyek és vallást teszek. Sokkal több, hogyha az egyik szót nézem, az episztrofé. Mondják a anatómusok, hogy itt van egy csigolya, amely ember nyaka forog, episztrofeus. Hogy megfordul, ott kell megfordulni, megfordul a fejem. Eddig néztem az a sötét, sőt, most a világosság fele nézek. Eddig néztem a gonosz dolgokra, azokat kívántam, most kívánom az Urat és az ő erejét. Meg kell fordulni, el kell fordulni. Ez azt jelenti, hogy elfordulok. A tékozó fiú útja vezet lefele a kárhozatba, és akkor megfordult és hazament. Ez a megtérés. Meg kell fordulni, valóban el kell fordulni a bűntől. Azt mondja a Jeremiás könyv, hogy háttal voltak az Istennek, és nem arca. Most meg kell fordulni, hogy arccal legyek az Isten felé. Ez az igazi megtérés. És új irányba megyek, és valóban meg kell változni, és el kell hagyni dolgokat. És így szeretném azért folytatni azt, amit megemlítettem előbb, hogy nem a cselekedetekből kell megtérni, hogy azt azért mondtam, de bizony a cselekedetekből is meg kell térni. Csak nem a cselekedetekből megtérés az a lényege ennek, hanem hogy én Krisztusé leszek. Azért mondom, hogy a cselekedetek is benne kell legyenek a megtérésben, mert azért nem maradhat az ember élete változás nélkül. Meg kell változni. Ha nem változik meg az ember élete, akkor nem tért meg. Azt mondta valaki, hogy olyan ez, mint a koffernek van egy fogantyúja. Tudjuk, mi a koffer, az a nagy táska. A koffernek is van egy fogantyúja. Azt meg kell fogni, és a fölemelem. Ugyanis az általános bűnösségemnek, hogy úgy, ahogy vagyok, én elveszett ember vagyok. Isten előtt egy szempillantásig meg nem állhatok, és ellenem szól minden. Ennek van sokszor egy fogantyúja, ahol úgy kulminál, úgy a bűnösségem ott azon a helyen nagyon kijön, és Isten azt rám nehezíti. És én ott azt meg kell, hogy valljam, és ezt el kell, hogy hagyjam. És miközben megtörténik, közben az Isten az egész életemet megváltoztatja. És a másik görög szava a megtérésnek a metanoia, a metaváltozás, a fordulat, a noia meg az ész, az értelem, a tudat, a belső. Annak meg kell változni. A metanoia az értelem, a gondolkozás megváltozása. És akinek nem változott meg a gondolkozása, nincs új élete. És ezen le lehet mérni, hogy van-e új életünk, hogy másképp gondolkozunk-e Istenről, másképp gondolkozunk az emberekről, másképp gondolkozunk a hívőkről, másképp gondolkozunk a bűneinkről, önmagunkról, mint az előtt. Mert az volt, ami bajunk, a bűneset következtében, hogy amit Isten nagynak tartott, azt még kicsinek tartottuk, amit Isten jónak tartott, azt még rossznak tartottuk. Most meg kell, hogy forduljon az embernek a gondolkozása. A gondolkozás teljes megváltozása a megtérés, és ezzel lehet, ez a lakmuszpapírja, ezzel lehet lemérni, hogy megváltozott az életem, vagy nem, hogy gondolkozom az Istenről, és hogy gondolkozom az igéről. Mert meg kell változni, és ez a megtérés. És ez még úgy születik meg, hogyha a Krisztus az enyém lesz, és én az övé. Mert hogyha Krisztus az enyém, és én az övé, akkor ő elkezd munkálkodni az életemben. Akkor tudok megfordulni. Elfordulni a bűneimtől. Akkor tudok másképp gondolkozni. Akkor egy új gondolkozást kapok. És akkor el tudom mondani Pál apostollal együtt, hogy bennünk pedig a Krisztus értelme van. Mert nem e világ lelkét vettük, hanem a megtéréskor megkaptuk a szent lelket, hanem a világ lelke helyett az Isten lelkét kaptuk. És a legdrámaibb az egészben az, amit a Özönvíz beszámolójában olvasok a ennek a leírásában, hogy Isten pedig bezárta az ajtót. Hogy amikor elkezdett esni az eső, és megáradtak a vizek, akkor Isten bezárta az ajtót. Egy nagyszerű könyvet forgattam, ami nagyon sok jó könyvnek alapgondolatát is feldolgozta, és ez leírja, hogy hogyan is lehetett ez, amikor ez a rettenetes esemény történt, hogy hogyan is kezdett el esni az eső, és hogy hogyan nőttek a vizek. A bárka építése befejeződött. Ragyogó napsütésben állt a száraz földön. Az emberek nevettek, ettek, ittak, ültettek, építettek, esküvőket ünnepeltek. De az egész állatvilágon nagy nyugtalanság és félelem lett úrrá, amit a katasztrófák előtt gyakran megfigyelhető az állatokon. Noé az emberekkel sok állatpárt hozatott. Közelről és távolról ilyet vadállatok maguktól is jöttek. Isten szívükbe adta azt a megérzést, hogy a bárka menedékhely a számukra. Sémnek, Hámnak és Jáfetnek épp elég munkát adott az izgatott állatokat a megfelelő állásokba vezessék. 2000 állat számára volt hely, stb. És akkor Isten bezárta mögöttük az ajtót. Ekkor elkezdődött az ítélet. Fősiketető robalja remegett és ingott a föld, majd meghasadt. A mély hasadékokon keresztül kiáradt a föld alatti tavak vize, és elöntötte a száraz földet. Vulkánok törtek ki, a hamufelhők az égig szálltak, és belütköztek a vízboltozatba, amely védő burokként vette körül a földet. Ez a víz és a földre zúdult. A viharok magasra korbácsolták a hullámokat, stb. Ez úgy mondja el, mint egy ilyen gyerekbibliában szoktuk olvasni ezeket a történeteket, de az elemek azok mind igazak voltak. És ami a legigazabb és legdrábai, Isten bezárta az ajtót. Kérdés az, hogy az a, tehát egyszer lejár a megtérés lehetősége. Kérdés az, hogy a felolvasott igém, ami alapigém, amihez kapcsolom az egész üzenetet, az annak melyik része az, ami özönvízhez kívánkozik most az igehirdetésen végén. A Lukács evangéliumban ezt olvastuk, hogy Jézus azt mondja, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, figyeljük, mert sokan mondom nektek, igyekeznek majd bemenni, és nem mehetnek. Mikor pedig a gazda felkel, és bezárja az ajtót, kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetek. Uram, Uram, nyisd meg nekünk, és ő felelvén azt mondja, nem tudom, honnét valók vagytok. És akkor kezditek mondani, előttetek ettünk, és ittunk, ami utcáinkon tanítottál. Ő meg azt mondja, hogy nem tudom, hogy honnan valók vagytok. A történet és Jézus szava úgy illik össze, hogy majd elkezdetek ott állani, és a zárt ajtón dörömbölni. Uram, Uram, nyisd meg nekünk! És ezek az emberek nem mondhatják azt, hogy nem hallották a Jézus szavát. És hogy Isten dolgaira nem tudtak volna. Mert hallották az ige hirdetéseket, hallották Noénak a bizonyságtételét, hallották Matuzsálem ige hirdetése, a Mahalájel ige hirdetése, az Énok ige hirdetés. Mondtam, hogy majdnem mind a 10 generációban Isten adott ige hirdetőt, akik elmondták azt, hogy eljön az ítélet, és hogy menjetek be a szoros kapun, és közben ott volt a Krisztus lelke, és mondta ezt, hogy igyekezzetek bemenni, mert egyszer majd már nem tudtok bemenni. És elragadta őket az ár. Kedves testvérem, még nyitva van az üdvösség ajtaja. Én is úgy kérlek téged, mintha Krisztus kérne én általam. Keresd meg a megváltót, fordulj ő hozzá, és jöjj az ő közelébe. És fogadd meg Jézus szavát. Igyekezzen még ma bemenni a szoros kapun. Ámen. Az evangelizációs énekünk első versét énekeljük. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk! Nagyon köszönjük, hogy ilyen közel jöttél hozzánk lélekben, hogy ami a te népednek mindenkori megtapasztalása volt, azt mi is átéltük, hogy te Krisztusunk, Istenséged, Szent Lelked és Fenséged által ilyen közel vagy hozzánk. És benned elközelített számunkra a mennyek országa, és feltárult előttünk, mint a bárkának az ajtaja, az a szoros kapu, amin ha bemegyünk, akkor életet találunk, megtartatást, bűneinkre bocsánatot és örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk ez valóság lett most, hogy most olyan kézzelfoghatóvá tetted számunkra. Köszönjük, hogy talán jobban érezzük ezt, és jobban átéljük, mint valaha egyszer is az életünkben. Köszönjük, hogy közelvalókká lettek ezek a dolgok a mi számunkra. Köszönjük, hogy közben megéreztük azt, hogy személy szerint bennünket szeretsz, hogy tudsz rólunk, hogy ismersz bennünket, hogy nevünkön nevezel minket, és a mi számunkra szereztél üdvösséget. Köszönjük, Krisztusunk, hogy életünk szenvedted el a Golgotai kereszten azt a szenvedést, hogy mi nekünk szerezzél valóságos szabadulást, bűnbocsánatot és örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy a kegyelem ideje még tart, és a kegyelem órájában lehetünk, és ezt az evangelizációt is így nevezhetjük, hogy most jött el számunkra talán az üdvösség napja. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te saját magad, lelked által hirdeted nekünk ezeket. Köszönjük, hogy lelkednek van hatalma a mi lelkünk felett. Köszönjük, hogy a lelkednek van hatalma arra, hogy meggyőzön bennünket a bűneinkről, a te csodálatos igazságodról, és arról, hogy a mi ellenségünk le van győzve, hogy már ne legyünk többet rabjai annak, akit te legyőztél a Golgotán. Köszönjük, Urunk, az evangelizációs estéket. Köszönjük, hogy velünk voltál. Kísér bennünket az este óráiban is, ad, hogy végig bennünk lüktessen ez a tőled kapott üzenet, le tudjunk borulni előtted, és el tudjuk mondani, amit vársz tőlünk. Hogy a lelkünk valóban meg tudjon téged szólítani, és el tudjon téged fogadni, egyszer is mindenkorra helyettesnek és megváltónak. Ami az életünkben is átsegít, és egyedül ez segít meg, az ítélet napján. És legyél velünk, Urunk, a holnapi napon is. Napközben is őrizd meg bennünket, és hát, hogy úgy tudjuk irányítani dolgainkat, hogy el tudjunk jönni az evangelizációra. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap folytatódik és befejeződik az evangelizációnk. Az Úr vezessen bennünket, hogy holnap is tudjunk találkozni. Most úgy gazdálkodtam az idővel, hogy még ha valakinek kérdése van, az mostani alkalom befejezése után a gyülekezeti terembe jöjjön, vagy valakinek hozzászólni valója van. Tudom, hogy 1000 kérdés felvetődött testvérekben, valaki szeretne beszélgetni, egy kicsit még tudok itt maradni, hogy várom a testvéreket a gyülekezeti teremben. Az énekünk második és következő verseit énekeljük áldás előtt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen.